Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az ő egyszülött fiától, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Isten tiszteletünk kezdetén így fennállva keressük ki 8. Zsoltárunkat, és 8. Zsoltárunk első versét énekeljük, mely így kezdődik. Ó felséges Úr, mi kegyes Istenünk! És keressük ki, és énekeljük 464. számú dicséretünket, mind a 6 versével. 464. számú énekünk első verse így kezdődik. Jöjj királyom, Jézusom, szívem íme, megnyitom. A mi segítségünk és Isten tiszteletünk megáldása Jöjjön az Úrtól, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy örök és igaz Isten. Amen. Az élő Istennek igéjét olvasom Máté evangéliumából, az evangélium 20. részéből, az első 16 verset. Az igét a gyülekezet ülve, figyelmes szívvel hallgassa. Mert hasonlatos a mennyeknek országa a gazda emberhez, aki jó reggel kiméne, hogy munkásokat fogadjon az ő szőlejébe. Megszerződvén pedig a munkásokkal napi 10 pénzben elküldi őket az ő szőlejébe. És kimenvén 3 óra tájban lát a másokat, akik hivalkodván a piacon álltak vala. És mondanékik, menjetek el ti is a szőlőbe, és ami igazságos, megadom néktek. Azok pedig elmentek. 6 és 9 óra tájban ismét kimenvén ugyanazon képen cselekedék. 11 óra tájban is kimenvén talál a másokat, akik hivalkodva állottak vala, és mondanékik, miért álltok itt egész napon át hivalkodván? Mondának néki, mert senki sem fogadott meg minket. Mondanékik, menjetek el ti is a szőlőbe, és ami igazságos, megkapjátok. Mikor pedig beest feledék, mondta a szőlőnek ura az ő vincellérjének, hívd elő a munkásokat, és add ki nékik a bért, az utolsótól kezdve, mind az elsőkig. És jövének a 11 órások, fejenként 10-10 pénzt vőnek. Jövének azután az elsők, azt gondolják valahogy ők többet kapnak, de ők is 10-10 pénzt vőnek fejenként. Amint pedig fölvevék, zúgulódának vala a házigazda ellen, mondvám. Azok az utolsók egyetlen óráig munkálkodtak, és egyenlőkké tetted azokat velünk, akik a napnak terhét és hőségét szenvedtük. Ő pedig felelvén mondta azok közül egynek. Barátom, nem cselekszem-e igazságtalanul veled, avagy nem 10 pénzben szerződtél meg velem? Vedd, ami a tiéd, és menj el. Én pedig ennek az utolsónak is annyit akarok adni, mint néked. Avagy nem szabad én nékem a magaméval azt tennem, amit akarok? Avagy a te szemed azért gonosz, mert én jó vagyok? Eképpen lesznek az utolsókból elsők, és elsők az utolsók, mert sokan vannak a hivatalosok, de kevesen a választottak. Az élő Isten az igében szólal meg, szólít meg bennünket, és azt várja, hogy mi feleljünk. Gyertek válaszképpen, csöndesedjünk el, és imádkozzunk. Drága mennyei édesatyánk, dicsőítünk, magasztalunk és áldunk, mert jó vagy, mert hosszan tűrsz, mert a megtérő bűnöst magadhoz fogadod, és vétkeiről többé meg nem emlékezel. Köszönjük, Urunk, hogy nálad mindig van lehetőség újat kezdeni. Köszönjük, édesatyánk, hogy akár miben is szenved az életünk, akár milyen utakat is járunk, akár mit is hordozunk, te újra és újra jössz, és lehetőséget adsz nekünk. Köszönjük, hogy Krisztus Jézusban kész a bocsánat. Hogy a Szentlélek által kaphatjuk az erőt. Hozzuk hát eléd sokféle gyengeségünket, hiányunkat, fájdalmunkat. Kérünk téged, hogy kötözd be sebeinket, hogy csitítsd a bút. Könyörgünk hozzád Jézus a betegeinkért, gyászoló testvéreinkért. Kérünk téged, hogy látogasd őket a reménység szavaival, gyógyító erőkkel. Könyörgünk, hogy indíts minket egymás felé, adj mozdulni tudó lábat, simogató, másokat emelő kezet. Tanítsd meg nekünk a szeretet beszédét, Urunk, hogy az életedből életet nyerjünk, és mások számára a remény embereivé lehessünk. Látogass meg most bennünket, kérünk, áld meg, Urunk, igére figyelésünket, Krisztus Jézusért. Amen. 294. számú énekünket keressük ki, és a 294. számú énekünk első versét énekeljük, mely így kezdődik: Jézus vigasságom, esdekelve várom, áldó szavadat. Az igehirdetés alapigéjét Pál apostolnak az Efézusbeliekhez írt leveléből olvasom, a második rész 8. és 9. verseit. Mert kegyelemből tartattatok meg hitáltal, és ez nem tőletek van, Isten ajándéka az, nem cselekedetekből, hogy senki ne kérkedjék. Foglaljunk helyet. Kedves testvérek, aki már dolgozott szőlőben, kapával a kezében, akár csak egy órát, az pontosan tudja, hogy milyen fáradtságos munka is. Aki pedig kipróbálta magát már, vagy úgy alakult az élete, hogy akár egy egész napon keresztül dolgozott egy szőlős kertbe nyáron, az egészen biztosan rettenetesen elfáradt a nap végére, mire befejezte. Nos, Jézus hallgatói egészen biztos átérezték és értették azt a példázatot, amit elmondott neki a mi Urunk. De bennük is talán, éppen úgy, mint bennünk, mégiscsak bizonyos értetlenséget, vagy akár ellenérzéseket váltott ki ez a történet. Miről is van szó? Egy jómódú ember kora reggel fölkel, kimegy a piacra, és az ott áldogálókat elviszi, elküldi az ő szőlős kertjébe. Megszerződik velük, megbeszélik, hogy mennyi pénzt kapnak a nap végén, miután elvégezték a munkát. Aztán a nap folyamán még újra és újra kimegy, megismétli ezt négyszer, és elküldi azokat az embereket is, akiknek nincs munkájuk, a szőlős kertbe. Aztán eljön az este, a fizetés órája. Először azokat hívja oda, akiket utoljára küldött ki a kertbe. És furcsa mód ugyanannyi pénzt kapnak ők is, mint akik reggeltől dolgoztak odakint. Miután megkapják a pénzt, zugulódnak is, hogy hát azért ez így csak nem igazságos, hogy ugyanolyan szintre emeled őket is, meg minket is, akik egész nap tűző napon dolgoztunk. De a gazda azt mondja, nem tehetek vajon a magaméval azt, amit szeretnék? Vagy nem ebben állapodtunk meg? Aztán még azt is mondja, hogy vagy a te szemed azért gonosz, mert én jó vagyok? Most kedves testvérem, nem tudom, hogy te hogy érzed, mit gondolsz a gazdáról. Szerinted igazságos volt? Igazságosan bánt és irgalmasan minden munkásával? De talán jobban el tudjuk képzelni a történetet, hogyha egy kicsit belehelyezzük magunkat azoknak a szereplőknek az útjába, sorsába, munkájába, akik reggeltől dolgoztak. Ha vajon te vagy az, aki elmész egy kertbe és reggeltől estig dolgozol, és jön oda valaki, aki egy órát dolgozik, és a fizetéskor ugyanannyit kap, mint te, vajon igazságosnak éreznéd-e? Mit súg a szíved? Testvérek, Jézus Krisztus ezt a példázatot az Isten országáról mondja el. A gazdáról beszél ám Isten, és őróla akar minket tanítani. A gazda pedig Isten. Azaz az Isten ilyen. Valami baj van, és ezt mind érezzük. Mert ez azt jelenti, hogy nem értjük igazán sem Isten országának a rendjét, sem az igazságait, azaz Istent magát nem értjük, mert annak az országnak ő az ura, és ő hozta a törvényeit. De akkor hogyan is van ez? Mielőtt az Úr Jézus elmondta volna ezt a példázatot, egyik kedves tanítványa kérdezett őtőle valamit. Péter volt, aki ezt kérdezte. Uram, mi mindent elhagytunk te érted, és követtünk téged. Mit kapunk mi ezért cserébe? Péter ekkor még gondolkozásában az érdem és jutalmazás kategóriájában kérdez. Az van Péter kérdése mögött. Uram, ha mi sok áldozatot hoztunk azért, hogy téged kövessünk, ha mi beálltunk mögéd, ha mi otthagytuk a családjainkat, ha mi otthagytuk a munkánkat, a régi életünket, a feleségeinket, azaz, ha mi sok áldozatot hoztunk te érted és az evangéliumért, mit kapunk ezért cserébe? Milyen jutalmunk lesz? Ezek komoly érdemek, Uram. Péter kérdéséből kiderül, hogy még hívő útjának az elején jár. Még nem érti, mit jelent ez a szó, hogy kegyelem. Még nem érti, hogy az igazi áldozatot az Úr Jézus hozta meg érte, amikor otthagyta a menny dicsőségét és az atyát. És ember lett, szegény lett, kiszolgáltatott lett. Amikor éltetlen tanítványaival küszködött, amikor levetkőztették, amikor megalázták, éppen akkor, amikor Péter megtagadja átkozódva. Péter megérti majd, hogy az ő áldozatai csak halvány viszfényei az uráénak. Még nem érti. Ekkor még nem értheti. Jézus mégsem utasítja el Péter kérdését. Bár Jézus messze-messze túllép az érdem és a jutalmazás világán, erről fog szólni ez a példázat, mégis elismeri, hogy méltó a munkás az ő fizetségére. Ezért ezt válaszolja Péternek. Aki elhagyta házát, vagy fitestvéreit, vagy nőtestvéreit, vagy apját, vagy anyját, vagy feleségét, vagy gyermekeit, vagy szántóföldjeit az én nevemért, mindaz száz annyit kap, és örökség szerint nyer örök életet. Ezt követi az a példázat, amit hallottunk. Mert bár Péternek ezt feleli, utána Jézus tanítványaihoz fordulva elmondja a szőlőmunkásokról szóló példázatot. De miért is mondja ezt el? Mire akarja megtanítani az ő gyermekeit? Testvérek, a példázat nem a munkásokról szól, nem az elvégzett munkáról, nem a fizetségről, de még csak nem is az igazságosságról elsősorban, hanem Isten országáról beszél. Istenről magáról beszél. Arról az országról beszél, amire meghívást kaptál te is. Amibe vár minket az Úristen, amibe bemehetünk, aminek a törvényeit viszont már itt meg kellene tanulnunk. Mihez hasonló hát a mennyeknek országa? Hogyan gondoljuk el? Hasonlatos a mennyeknek országa a gazda emberhez, aki jó reggel kiment, hogy munkásokat fogadjon az ő szőlejébe. Akik Jézust hallgatták ott akkor, pontosan értették azt, amit mi is 2010-ben Magyarországon sajnos, hogy milyen fájdalmat, félelmet, megalázó helyzetet jelent az, ha egy munkaképes embernek nincs munkája. De a példázatbeli ember, gazda ember úgy tűnik, hogy segíteni akar. Kitűnik ez abból is, hogy egész nap kijár. Megtehetné, hogy csak reggel megy ki. Megtehetné, hogy kimegy kétszer, de nem. Újra és újra kijár. Keresi az embereket, hogy munkát, fizetséget adhasson ő nekik. Akkor is, hogyha neki abszolút nem éri meg a munkazárás előtt például egy órával még embereket fölfogadni. Akkor is kimegy. Akkor is kimegy, hogyha hajnalban kell kelnie, és még csak néhány embert talál áldogálva a piacon. Testvérek, nem a munkások keresik meg a gazdát, igaz? A példázatbeli gazda az Isten. Ő keresi mindig a maga munkásait. Ő keres téged. Ő hív engem a szőlejébe, azaz a szolgálatba. Biztosan találhatna alkalmasabbat, hatékonyabbat, ügyesebbet. De ez a gazda nem válogat. Csak jön és hív. Céltalan áldogálásból szolgálatra hív. Értelmetlen időtöltésből szent feladatra hív. Tartalmatlan életből új életformára hív. Isten teszi. Most is. Van, aki egészen fiatalon indul szolgálatban. Élete hajnalán. Valakit középkorú életszakaszában éri el és találja el Isten hívó szava. Van, aki középkorú ember már, mikor megérti, hogy nincs súlya és tartalma a testi ember voltának, hogy többnek kell lennie az életnek. És van, akit egészen vénen éri el Isten hívó szava. És ezért van, aki csak egy órát tud dolgozni Isten szőlejébe. De Isten nem unja meg, hogy keresse az ő munkásait. Én nem tudom, hogy te meghallottad-e már a gazda hívását. Talán te úgy ülsz itt, mint aki ifjú korod óta dolgozol a szőlőskertben. Az is lehet, hogy regisztrált lelki munkanélküli vagy, és nincsen semmilyen szolgálatod. Ha így van, hadd mondjam, Isten téged munkába akar állítani. Szüksége van rád, akármit gondolsz te magadról, akármit gondolsz te Istenről, akárhogy zajlott eddig az életed, akárhány szem folyt le életed homokórájám, akármennyi elutasításban is volt már részed az emberektől, Istennek kell lesz. Ezért vagy itt, és ezért van ő is itt. Testvérek, a gazda fáradhatatlanul keresi a munkásait. Annyira, hogy késő délután, a naplemente előtt is kimegy még. Megtehetné, hogy nem megy. Biztosan van más dolga is, de kimegy. Mert keresi, mert segíteni akar. És mikor kimegy, újra talál embereket. De ezt mondja Jézus szerint, miért álltok itt egész nap tétlenül? Testvérek, ez azt is jelenti ám, hogy az az élet, amelyik nem dolgozik Isten szőlőskertjébe, a menny felől nézve, Isten országából nézve, tétlen élet. Akkor is, hogyha valóságban jól kereső állása van. Akkor is, ha az életben elért már valamit. Akkor is, ha valakinek családja van, vagy barátai. Aki megszólítható állapotban van, mint te most itt, annak Isten igéje mondja, hogy több az élet, mint a földi élet. És az is oly gyorsan elrepül. De hogyan? Milyen minőségben? És mi marad utánad? Mi volt az értelme? Persze, tanulj, készülj, pihenj, szórakozz, alapíts családot, nevelj gyermeket, dolgozz, beszélgess, örülj, sírj és neves. Ringattál gyermeket és álltál koporsó mellett. Mindenki így él. De azt mondja a Biblia, hogy több ennél az élet. Mert maga az élő Isten akarja betölteni az életét az életedet az életével, önmagával, hogy munkát akar adni. Te melyik kertjében vagy munkás? Dicsőíti-e a két kezed, a szorgalmad, a kitartásod, az Istent? Sokféle munka van ám a szőlőskertben. Téged, aki évek, évtizedek óta hallgatod az Isten igéjét, melyik munkát végzed? Melyik szőlőskertjébe vagy? Kapálsz? Írtod a gazt? Föllazítod? Fölásod a kertet? Életet táplálsz azzal, hogy locsolsz? Vagy trágyázol? Vagy metszel? Vagy kacsolsz? Mit csinálsz? Melyik munkaágba vagy benne? Kérdezem máshogy. Látogatsz? Kire nyitod rá az ajtót? Kinél voltál utoljára? Van egy valaki, akiért álhatatosan imádkozol? Emeled a lelkeket magad körül? Öntözöl Jézusi élet vízzel? Vagy a te alamizsnáid följuthattak már a mennybe? Kedves testvérek, pont annyit viszünk a mennybe, amennyi szeretetünk van. A szeretet pedig mindig tett, és mindig áldozattal jár. Minden elmúlik. A hit is, a remény is, azt mondja a Biblia, csak a szeretet marad meg. Azt visszük magunkkal a mennybe, ha visszük. Igen, a munkásoknak eközben izzadniuk is kell. Süt a nap, és lehet, hogy jön az ellenszél, és hordja a homokot. De Isten kertjét műveljük. Az Isten országát építhetjük ott, ahol élünk, abban a szőlős kertben, ahová Isten állított bennünket. Mert mi ilyen nagyra méltatott emberek vagyunk, hogy Isten a barátainak, a munkatársainak fogad. Vagy tétlenek vagyunk. Vagy áldogálunk életpiacokon, mint akikre a késő délutáni órában talál rá a gazda. Mit is mond nekik? Miért vagy tétlen? Miért toporogsz? Vajon nincs munka a szőlőskertbe? Gyere, segítek! Gyere, segítek, hogy el tud tartani a családodat, hogy értelmes életet élj, célt adok, értelmes munkát. Én adok feladatot, akár délután, 5 órától is. Lesz még munkád, és ígérem, megfizetek neked. Tisztesen. Milyen érdekes, egy munkásának sem mondja, hogy mit csináljon. Csak azt mondja meg, hogy hol van a szőlőskert, és azt, hogy a szőlőskertben kell dolgozni. De hogy ássom, vagy metszem, telepítsem, vagy kertet tervezzen, ezt nem mondja neki. Nem oktatja ki a munkásait, nem tartja őket gyermekségben. Mert Isten tudja, hogy minden munkása kapott egyedi, egyéni képességeket, tehetséget, talentumot, amiben a szőlészetben majd megtalálja a saját helyét, az egyedi helyét. Testvérek, mi Istennek nem rabszolgái vagyunk, mint a mai multivállalatoknál az emberek. Nem bábok, nem hasznot hozó robotok, mint ahogy működtetik ma ezt a világot. Az Isten világa nem így működik. Isten munkatársai, szabad férfiak és nők, fiak és leányok. Isten által ezek lehetünk. Aki betér a szőlőskertbe, enged Isten küldő szavának, az megtalálja éppen azt a feladatot, éppen abban a szőlősorban, ahol éppen neki helye van. Megtaláltad-e már? Tudod-e a feladatodat? Van-e szemed a másikra, vagy csak magadat látod? Vajon hányan várják te körülötted, hogy élővizek folyamaival öntözz? Hány haldokló szőlő életet kellene új életre metszeni, termőre vágni, szelíd szeretettel, elfogadással, kétkezi példamutató, cselekvő szeretettel, te körülötted? A te családodba. Ó, de sokféle munkánk lenne Isten szerint a családjainkba, a gyülekezetünkbe, az ifjúságunkban. Szellemi, lelki és igen, fizikai.
Eszedbe jutott-e egyszer, hogy virággal díszítsd a templomot, ahova jársz, talán évtizedek óta? Hogy egyszer hálából, Isten dicsőségére kitakarítod Isten házát? Eszedbe jut-e? Isten munkába hív minket, s ha eljön a nap, meg is fizet, mint a példázatban is. Eljön az óra és fizet. De valami különös dolog történik, testvérek. Azok kapnak fizetséget először, akik legkésőbb jöttek. És ugyanannyit kapnak, mint azok, akik reggeltől ott dolgoztak. Igaz, amiben megállapodtak, azt megadta nekik a gazda. De igazságos ez? Újra kérdezem. Szerinted igazságos eljárás ez? A történet nem csak Isten országáról beszél, hanem az egész nap dolgozók szívéről is. A gazda nem igazságtalan, hiszen kifizette mind a 10 pénzt ezeknek az embereknek, amiben megállapodtak. A dolog nem így áll. Ezeknek a korán érkezetteknek a szíve irigy. Testvérek, Isten szuverén Úr. Ő úgy döntött, hogy ugyanannyit kap az egyik is, meg a másik is. Az is a mennyek országába kerül a halála után, aki embereket ölt, de a halálos ágyán megtért. Akkor is, ha én ezzel nem értek egyet. Kedves testvérek, aki az ellenséged ma, aki széttépte az életedet, a lelkedet, aki sok fájdalmat okozott, de holnap megtér, azt Isten magához veszi, ha meghalt. Ugyanúgy abba az országba, ahova te készülsz. Mint a bűnös Latort, emlékszetek? Talán szörnyű bűnei voltak, talán embert vagy embereket gyilkolt. Talán 2-3 percet dolgozhatott Isten szőlős kertjébe, aztán meghalt. És mit mond neki Jézus? Még ma velem leszel a paradicsomba. És ott is volt. Akkor is, ha én ezzel nem értek egyet. Akkor is, hogyha én szerintem ez igazságtalan. Az Isten ilyen. És az Isten országa is ilyen. Mégis a paradicsomba volt. Halál a pillanatától az Úr Jézussal. És ha azt kérdezed, miért, Isten azt kérdezi. Rossz szemmel nézed, hogy én jó vagyok? Igen, testvérek, az első órában meghívott munkások irigylik a társakat. Ugyanakkor ellenségesek a gazdával szembe. De a gazda leleplezi igazi méltatlankodások indítékát. Nem az igazság követelése az igazi mozgatójuk, hanem a romlott szívük. Mit csinál a gazda? Hát a gazda nem veti el őket, mert a gazda ilyen, mert az Isten ilyen. Miután kiderül, hogy az ő szemük gonosz, nem veti el őket. Valami más csinál a gazda. Meg akarja őket tanítani valami új látásra. Testvérek, az Úr Jézus ebben a példázatban nem erkölcsi tanítást ad, hanem kinyilatkoztatja Istent. Azt az Istent, akit félreértenek az emberek. Azt az Istent, akit talán mi is félreértünk. Azt az Istent, aki túllépi az érdem és a jutalom világát. Azt a világot, amiben mi élünk. Hogy érdemeim vannak, és az érdemeimért majd jutalmaznak. Így növünk föl. Ez ivódik belénk, és ezt várjuk az emberektől. De az Isten szőlészetében a munkásnak nincs érdeme. Nem tesz a munkások közt különbséget. Isten előtt nincs érdemünk, akkor sem, ha sokat dolgoztam, akkor sem, ha kevesebbet. Akkor sem, ha fiatalon álltam be a szolgálatba, akkor sem, ha vénem. Az ajándék az volt, hogy szolgálhattam Isten szőlőskertjébe. Hogy Isten közösséget vállalt velem. Hogy Istennel lehettem és tőle tanulhattam. Hogy csodákat járt meg közbe az életem.
hogy örök életet nyerhettem, pedig nem voltam rá méltó. De érdemem nincs. Neked sincs. Egyikünknek sincs. Testvérek, Isten nem hajlandó bezárni magát a munka és a munkabér szigorú megfelelőségébe. Nem része ennek a világnak. Átlép rajta. Nem töri szét, hiszen fizet, ahogy Jézus mondja, hogy Péternek, hogy igen, megkapjátok a fizetségeteket. De ezt túlhaladja Jézus. Azaz azokat is eltölti javakkal, akik alig vagy nem érdemlik meg. Az, hogy ő többet ad, az az ő jóságáról beszél. És a baj velem van, ha ez fáj nekem, és nem örülök ennek. A szívemmel van baj. Nem ezért nem éltjük ezt a példázatot? Nem ezért ütközik bele az igazságérzetünkbe? Testvérek, Isten szeretete ingyenes, jósága érthetetlen számunkra. Az utolsónak is mindent ad. Értitek? Mindent. Aki elrontotta az egész életét és végig nyomorogta, de megtér, odaadja neki az Isten országát. Mert az Isten ilyen. Az utolsónak is mindent ad. Jézus így ad örök életet az utcanőknek. Nem jön velünk szembe ez az igazság? De miért is azt fizeti ki először, aki legkésőbb jött? Tanítani akarja azokat, akik reggeltől ott dolgoztak. Látniuk kell valamit azoknak, akik reggeltől hordozták a napterhét. Ezt tudjátok mi, testvérek? Azt, hogy az Isten jó. Azt, hogy a gazda jó. A többinek látnia kéne, hogy én jó vagyok, mert ugyanannyit adok annak is, aki egy órát dolgozott, mint neked. Gyere, örülj velem! Örülj a másiknak! Ó, milyen más gondolkozás ez, mint ahogy a világ gondolkozik. A korán munkába állók örülhetnének, hogy az ő drága uruk milyen jó, hogy milyen nagy lelkű a késő jövőkhöz. És ó, de vágyik arra a mi urunk, hogy mi tudjunk örülni az ő jóságán, a velünk mindig szembejövő szeretetém. De jó lenne, ha tudnánk így örülni egymásnak. A menny gondolata ez, mert az Isten ilyen. Testvérek, Isten nem hasonlítgatja a munkásait. Azt mi tesszük? Méghozzá a teljesítmény alapján döntünk és ítélünk. Ezek mi vagyunk. De nála nem a teljesítmény a döntő. És nagy lenne a baj, ha a teljesítményünk alapján fogadna el minket Isten. Ki kerülne be a mennyek országába? Te? Én? Ki tud fizetni Istennek az ingyenes szeretetéért? Mivel? Naponta csak a bűneinket szaporítjuk. Nincs fizetőeszközünk. De Isten másként gondolkozik. És azt akarja elmondani a régóta munkába állt gyermekeinek, hogy ti is lássatok máshogy, gondolkozzatok máshogy. Mit csinál Isten? Azt mondja, hogy én lehetőséget adok neked. Először én adok neked. Én kerestelek meg. És most új életet adok neked. Bűnbocsánatot. Aztán szolgálatba állítalak. Szeretlek úgy, ahogy vagy, és nem kell, hogy megdolgozz és fizess azért. Úgy se tudnál. Szeretlek úgy, olyannak, amilyen vagy. Mi csináljuk azt, hogy dolgoztatjuk a másikat? Hogy bele kell szakadnia, hogy szeressem, és fizettetjük a másikat, és vámoltatjuk. Isten nem ilyen. Azt mondja, hogy lehetőséget adok, mert fontos vagy, mert szeretlek. Menj és dolgozz. Tartozz én hozzám. És aztán, ha ezt átéled, és valóságá lesz a szívedbe, hogy én mennyire szeretlek, nem tudsz nem menni a szőlészedbe. Nem tud nem megnyílni a kezed, a szíved, a szád, a pénztárcád. Nem tudsz nem adni, mert rájössz, hogy mit kaptál.
és soha nem tudod megfizetni.
Csak indít belülről egy lélek, hogy mennem kell, s tennem kell. És minél jobban szeretsz, minél inkább átéled, hogy nem ezt érdemelted volna Istentől, mégis a legtöbbet kaptad, annál komolyabban veszed azt a szolgálatot, amire téged az Isten elhívott. Annál kevésbé lesz a szemed irigy a másikra. Annál mélyebben átjár az az igazság, hogy nem voltam méltó, hogy Isten magához vegyem, hogy új életet adjam, hogy szolgálatba állítsam, és ő mégis ezt tette. És megérted, egyszer megérted, mélyen, mit jelent ez a szó, hogy kegyelem? Mert kegyelemből tartattatok meg hitáltal, és ez nem tőletek van, Isten ajándéka az, nem cselekedetekből, hogy senki ne kérkedjék. Imádkozzunk. Őszinte szívvel megvalljuk neked, mennyei gazdánk, hogy nem nagyon értettük mi ezt a példázatot. Ez sem. És ha nem értettük, hogy az igazságunkra hallgattunk, az azt jelenti, hogy nem értjük a te országodnak rendjét, titkait. Annak az országnak a rendjét, aminek te vagy az ura, aminek te hoztad a törvényeit, akkor bizony téged nem értünk. S jaj, akkor hogy tudnánk megélni ezeket az emberek felé? Pedig te erre hívsz minket. Köszönjük a mérhetetlen nagyra méltatást, hogy mikor ránk nézel, nézed a sok bajban, nyomorúságban, szenvedésben és bűnben vergődő életünket, mégis keresel, ahogy most is. Ránk nézel, és mégis azt mondod, fiam, leányom, indulj a szolgálatba. Köszönjük ezt. Tudjuk, hogy nem fizethetünk. Tudjuk, hogy nincs semmink, amivel fizethetnénk. Bocsáss meg nekünk, hogyha az emberekkel mégis ezt tesszük, hogy sarcoltatjuk őket. Taníts minket az ingyenes szeretet elfogadására, Urunk, hogy aztán mi is ingyenes szeretettel tudjunk adni. Köszönjük, hogy erre tanítottál ma, irgalmadból, kegyelmedből. Köszönjük, hogy hívsz minket a te szőlőskertedbe. Köszönjük, hogy elkészített helyünk van. Köszönjük, hogy különleges talentumunk van, amit tőled kaptunk. Köszönjük a lehetőségeket, hiszen itt vagyunk, el tudtunk jönni, fölébredtünk. Ó, milyen természetesek ezek nekünk, pedig nem az. Mind-mind a te kegyelmed. Köszönjük, hogy méltatsz minket. Köszönjük, hogy indítasz minket. Köszönjük, hogy járkálsz utánunk az életünk különböző piactereire, ahol mi is adunk, veszünk. Köszönjük, hogy te ilyen Isten vagy. És köszönjük, hogy tanítottál ma bennünket. Amen. Ti azért így imádkozzatok. Mi atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod. Legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy itt a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk azoknak, akik ellenünk vétkeztek. És ne vigyél minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, és a hatalom, és a dicsőség mind örökké. Ámen. Hirdetem az adakozást, tudva, hogy a jókedvű adakozót szereti az Isten. Most pedig fogadjuk az áldást. A minden kegyelemnek Istene pedig áldja és őrizze meg szívünket, gondolatainkat, és a mi életünk odaszánását a mi Urunknak, az Úr Jézus Krisztusnak. Amen. Foglaljunk helyet, és a hirdetéseket hallgassuk meg. Hirdetem testvéreim a reformátusok lapját és az iratterjesztés szolgálatát. Jövő hetünk úgy alakul, hogy hétfőtől péntek estéig, 6 órától minden nap itt a templomunkban pünkösdi előkészítő alkalmunk lesz. Értelemszerűen a hétközi alkalmak beleolvadnak ezekbe, az előkészítőkbe. Május 23-án, pünkösd vasárnap délelőtt 10 órától istentiszteletet tartunk, és a szent jegyeket is kiosztjuk. Pünkösd hétfőn pedig szintén megterítjük az Úrnak szent asztalát. Az úrasztala megterítésére kérünk felajánlásokat. Ezt a lelkész hivatalban lehet istentisztelet után megtenni. Hirdetem az énekkarosoknak, hogy a mai énekkari próba kivételesen elmarad. Elkészültek a konfirmandus képek, megtekinthetők és megvásárolhatóak istentisztelet után a nagyobbik gyülekezeti termünkben. Takaró Tamás nagy tiszteletű úr, gyülekezetünk lelkipásztora Máramaros szigeten prédikált a mai nap. Hirdetem a testvéreknek, hogy 5 esztendeje május 12-én kísértük el utolsó földi útján Kósa Lajos volt főgondok testvérünket. Életére és szolgálatára hálás szívvel emlékezünk. Gyászoló testvérek érkeztek közénk. Az elmúlt héten kísértük utolsó földi útján Olajos István 60 esztendőt élt testvérünket. Jézus Krisztus mondja, én vagyok a feltámadás és az élet, ha valaki hisz én bennem, ha meghal is él. Isten adjon vigasztalódást a közénk érkezett hátramaradottaknak. Záró énekünket keressük ki, a 472. számú dicséretünket. 472. számú énekünk negyedik versét énekeljük. A 472. számú énekünk negyedik verse így kezdődik. Adj éjt, napot, add át erődet.